Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 65. Zsoltárunk első versét. A 65. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve 834. számú dicséretünket. A 834. számú dicséretet fogjuk végig énekelni. Az első vers így kezdődik. Ébredj bizonságtévő lélek! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, ugyamint az írva található az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetében, a 8-tól a 20-ig terjedő igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb igeszakasz, kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk Istenünk írott igéjét. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt. A mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Isten tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk az ő csodálatos igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Jöjjetek fennállva, feleletképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, tele van a szívünk hálával, ha csak azokra a jó téteményeidre gondolunk is, amikkel az elmúlt napokban, hetekben megajándékoztál bennünket. Légy áldott mindezekért. Köszönjük türelmedet. Köszönjük, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nekünk a mi álnokságaink szerint. Köszönjük, hogy a te egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatára nézel, és ő érette, rajtunk könyörülsz meg. Köszönjük, hogy ő miatta nem tulajdonítod nekünk vétkeinket, de nekünk tulajdonítod és ajándékozod az ő igazságát, tisztaságát és szentségét. Olyan csodája ez a te kegyelmednek, atyánk, amit véges értelmünkkel sohasem fogunk tudni megérteni, de a hitünkkel meg akarjuk ragadni, és szeretnénk ezt komolyan venni. Szeretnénk megtanulni a te kegyelmedből élni, és kegyelmedért, hálából egész életünket neked szentelni. Őszintén megvalljuk, Urunk, hogy ez oly sokszor nem sikerül nekünk. Bár minden úrvacsora előtt megesküszünk rá, a legtöbbször mégis könnyűnek találtatunk. Bocsásd meg nekünk ezt a bűnt. Urunk, könyörgünk most a mi gyülekezetünkért. Te légy a mi oltalmazónk. És könyörgünk ezért a mai Isten tiszteletért is. Kérünk, áld meg most a mi igére figyelésünket. Küldd el hozzánk a te megelevenítő szent lelkedet. Te szólj hozzánk, Urunk, mi alázattal figyelünk rád. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljünk 826. számú dicséretünk első versét. A 826. számú dicséret első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj! Ünneplő keresztény gyülekezet, az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek a már előbb is olvasott ige szakaszból, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből, a 15. ige verset. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, sokaknak ismerős lehet a felolvasott ige szakasz, hiszen az ige hirdetés alapigéje a református bibliaolvasó kalauz szerinti mai napi újszövetségi perikópa. Az ezt megelőző és az ezután következő leírásokban azt tárja elénk az új szövetség, hogy hogyan is indult el Európának a keresztjén missziója. Pál apostol első missziói útjának az egyik állomása van előttünk a mai igében. Kedves testvérek, hogyha figyelmesen olvassuk Pál apostolnak a missziói útjait, az ott történteket, akkor észrevehetjük azt, hogy Pál bármelyik városba ment, először mindig a zsinagógát kereste fel, hogy a zsidókat megtérítse. Logikus dolog ez, hiszen ők az ő népe, nyilvánvalóan szerette őket, és biztos vagyok benne, hogy Pál úgy gondolta, hogy ha sikerül megtéríteni a zsidókat, akkor ők utána nagy segítségére lehetnek a további misszióban. Azonban azt látjuk, hogy a zsidó vezetők részéről Pál folyamatosan falakba ütközik. Olyannyira, hogy Ikóniumból menekülnie kell, hiszen meg akarták őt ölni, és így érkeznek meg a likaóniai tartomány városaihoz, Lisztrába és Derbébe. Pál most először érkezik olyan helyre, Lisztrába, ahol nem volt zsinagóga, ahol nem volt zsidó diaszpóra sem, csak pogány hitűek voltak körülötte. És mielőtt végigmennénk ezen a történeten, hogy mi is történt Lisztrában, hadd hozzam elétek azt, hogy milyen nehéz dolga volt Pál apostolnak. Gyermekként, kishittanosként mindig úgy képzeltük el a missziói utakat, mint a diadalmeneteket. Hogy Pál megy, hirdeti az igét, emberek megtérnek, és Európa keresztjénné lesz. Pedig nem volt az olyan könnyű. Sőt, gondoljatok bele, hogy Pál, ahogyan hallottuk, mindig a zsinagógában kezdte az ige hirdetést. A zsidóságnak az akkori Biblián, az Ószövetségen keresztül hirdette a Krisztust. A legtöbben mégis elutasították őt. A görögöknek úgy kellett hirdetnie, hogy számukra semmi rendkívüli dolog nem volt abban, hogy az istenek ember alakban a földön járnak. Isten szent lelke mégis nagyon sokakban hitelesítette a hirdetett igét, amit Pál apostol mondott. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv egy olyan kordokumentum is, amely az egyház születését, első éveit és évtizedeit írja le. Ezért örök időkre példát is ad számunkra, a mindenkori keresztjének számára, hogy nekünk mi a feladatunk ebben a világban? Ez így hangzik, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a küldetés. Kedves testvérek, Pál és szolgatása Barnabás elindultak az első nagy missziói útra. És ahogyan említettem, Ikóniumból menekülniük kellett, és így jutottak Lisztra városába. Lisztra a római birodalomnak a Galácia nevű provinciájához tartozott, és egy virágzó gazdasággal bíró, rendkívül gazdag város volt. A várost pogányok lakták, nem tudunk róla, hogy lett volna zsinagóga Lisztrában. Pál és Barnabás most először vannak olyan területen, ahol nincsen zsidóság, tehát nincsen kapcsolódási pontjuk. Nincs olyan ember, akivel le tudnának úgy ülni beszélgetni, hogy az Ószövetségen keresztül kirajzolódjon a Krisztus. És Pál és Barnabás kiálltak, és elkezdték hirdetni az evangéliumot. Olyan embereknek beszéltek Jézus Krisztusról, akik előtte soha nem hallottak róla. Ez pedig egy olyan dolog, ami talán számunkra is ismerős helyzetet jelent. Én nem tudom, hogy kinek mi a tapasztalata, persze tapasztalata csak annak van, aki szokott Jézus Krisztusról beszélni, például a munkatársainak vagy a szomszédainak, de akik ezt teszik, azok egyre gyakrabban tapasztalhatják meg azt, hogy itt élnek körülöttünk olyan emberek, akik életükben először hallanak arról, hogy mit is tett értünk Jézus Krisztus. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, és megkérdeztem tőle, hogy ismeri-e Jézus Krisztust. A nevét természetesen ismerte. És tovább kérdeztem, hogy tudsz valamit róla? Hallottál valamit róla? És nagyon becsületesen válaszolt, hogy igazából nem tudok róla semmit. Az egészet csak azért mondtam el, mert nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy itt élnek Európában olyan emberek, itt születtek, akik meglettek keresztelve, valamilyen felekezet szerint, de Jézus Krisztusról csak annyit tudnak, hogy időnként ilyen eltorzított formában hallja a nevét, hogy Jesszus Mária. Pál apostolék sorozatosan ilyenekkel találkoztak, akik először hallották az evangéliumot. Őrájuk is az volt a jellemző, mint a mai emberekre, akik hallják az evangéliumot. Hogy van, akiben a Szentlélek hitelesítette azt a bizonságtételt, amit Páléktól hallottak, valaki pedig nem foglalkozott vele, és inkább elment. Nos, Lisztrában ez volt a helyzet. Itt különösen a Zeus kultusznak volt nagy jelentősége. Hatalmas szentélyt építettek a városon kívül Zeus a görög főisten számára. Egy ilyen helyen kezdett el prédikálni Pál. Mivel a városban nem volt zsinagóga, ezért feltételezhető, hogy Pál egy központi téren, például a piac téren kezdett el prédikálni. Emberileg nézve, ez egy teljesen lehetetlen szituáció volt. Milyen idézőjelben mondom, sikert várt Pál apostol. Hiszen egy olyan helyen vannak, ahol teljesen tőlük idegen kultusznak hódoltak az emberek. Ráadásul más nyelvet is beszéltek. Mert Pál bár beszélt görögül, de Lisztrában a likaóniai nyelvjárás volt a használatos. Minden ellene mondott annak, hogy Lisztrában valaha lesz legalább egy megtérő. Isten szent lelke azonban egészen mást tervezett, de ehhez szüksége volt egy engedelmes apostolra. Pálnak elő kellett állnia és hirdetnie kellett az örömhírt. Kedves testvérek, itt a felolvasott történetben nem az emberi teljesítmény, az, hogy Pál bátran kiáll és prédikál, nem ez az, ami a csodát szüli, hanem a Szentlélek Isten az, aki munkálkodik végig ebben a történetben. Pedig talán átszaladt Pálnak a fejében a gondolat, hogy mi értelme ezeknek az embereknek beszélni. Hiszen lelki értelemben egy egész világ választotta őket el azoktól, akihez szólt. Ki fogja meghallani? Lesz csak egy is. Talán ismerős lehet számunkra ez az érzés és a gondolat, hogyha te Jézus Krisztushoz tartozó embernek gondolod magadat, akkor előbb vagy utóbb, de biztos, hogy lesz olyan szituáció az életedben, hogy egy barátodnak, vagy egy munkatársadnak beszélned kell Jézusról. Te hogy csinálnád? Nálunk nincsenek nyelvi akadályok. Nem szokott ilyenkor gombóc lenni a torkunkban? Hiszen nem könnyű Jézusról beszélni a pogányoknak. Kedves testvérek, az a gondolat húzódik ennek a feszültségnek a mélyén, hogy mi van akkor, hogyha rosszul, vagy rosszat mondok? Mi van, hogyha én nem mondom jól? Ezért inkább nem mondok semmit. Az ezzel a baj, hogy azt feltételezzük, hogy a bizonyságtételünknek a kiválóságán múlik az, hogy célba ér-e az üzenet. Pedig ez nem így van. Nem így van. A Szentlélek Isten az, aki hitelesíti a bizonyságtételünket a másik emberben. Ezért nem kell attól félni, hogy jól vagy még jobban mondhatnám. De ha nem mondasz semmit, még teológusként az egyik tanárunk fogalmazott úgy, hogy a Szentlélek azt áldja meg, ami van, ami nincs, azt nem. Példaként Jónást hozta elénk. Jónás a világ legrövidebb és legrosszabb igehirdetését mondta el. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Túl sok örömhír nem volt benne. Isten lelke mégis elérte azt, hogy Ninive város lakossága bűnbánatot tartson. Még egy ilyen igehirdetés után is. Kedves testvérek, sajnos Európa szerte azt látjuk, hogy régi új pogány vallások, keleti életfilozófiák hódítanak. Mondhatjuk úgy is, hogy a mi korunk már egy posztkeresztjén, azaz kereszténység utáni kor. Szóljunk hát bátran a körülöttünk élőknek. Mert a világ fiai ma is sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. A Szentlélek képes megáldani, hitelesíteni, még ami sokszor talán erőtlen bizonyságtételünket is. Ugye, hogy nem is olyan távoli tőlünk ez a történet, ami Lisztrában megesett? Kedves testvérek, Pál és Barnabás egy minden szempontból nehéz helyzetben mégis bátran hirdették az evangéliumot a pogány tömegnek. Ebben a tömegben volt egy születésétől fogva sánta ember. Feltételezhetően koldusként élte az életét, hiszen sanyarú állapota miatt a fizikai munkára alkalmatlan volt. A társadalom peremén élő, szerencsétlen volt ez az ember. Mégis az egész tömegből, akik hallgatták Pál apostolnak az igehirdetését, egyedül benne történt valami különleges. Így olvastam, Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Honnan volt ennek az embernek hite? Honnan volt? Hogy létezik az, hogy ez az ember, aki biztosan nem hallott Jézus Krisztusról, egy politeista, tehát sok istenhitű világ gyermeke, sohasem hallott arról, hogy van Mesiás, mégis van hite? Hogyan? Hogy lehetséges ez? Kedves testvérek, ennek a sánta embernek úgy született a hite, mint minden igaz hit. Hallásból. Mert hallásból van az igaz hit. Ez az ember, ez meghallotta Pál apostolnak az ige hirdetését, és a hirdetett ige hitet gyújtott a szívében. Ez pedig egy óriási nagy titok. Testvérek, ilyen az, amikor az Isten lelke munkálkodik az emberben, és ez ma is éppen úgy történik. Néhány évvel ezelőtt történt egy balaton fűzfői táborban, hogy egy fiatal lány eljött a táborba, aki korábban még sose jött velünk. Abban az évben úgy alakult, hogy meg tudta oldani, hogy eljöjjön velünk az egész hétre. És ahogyan hallgatta az evangelizációs alkalmakat, a Szentlélek egyszer csak hitet gyújtott a szívében. És ő is átélte azt, amit ez a sánta ember itt Lisztrában. Ma már a gyülekezetünk hitoktatójaként szolgálja az Urat. Kedves testvérek, Lisztrában a hirdetett ige abban a sánta emberben hitet gyújtott. De milyen hitet? Tehetjük fel jogosan a kérdést. Hiszen a felolvasott ige így hangzik, ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Hogyan? Hát akkor mégsem az üdvösségről szól ez az ige. Nem az üdvösségről van szó ebben a történetben, hanem csak arról, hogy ez az ember talán bizakodott abban, hogy valaha meggyógyul. Hogy hitt abban, hogy egyszer meggyógyulhat a nyomorúságából. Kedves testvérek, az eredeti görög szövegben itt egy nagyon különleges kifejezést találunk. A szoténáj kifejezést, ami azt jelenti üdvözülni. Ugyanezt a kifejezést találjuk akkor, amikor Gábriel arkangyal elmondja Józsefnek Jézusról a következőket. Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népet annak bűneiből. Ez a férfi, ahogyan hallgatta az ige hirdetést, üdvözült. Üdvösségre jutott, mert munkálkodott benne a lélek. És Pál, akiben szintén munkálkodott a Szentlélek, ezt tökéletesen meglátta és értette. Hitre jutott az az ember, mert hallgatta az igét. Üdvösséget kapott. Így ő lett az első lisztrai görög, aki keresztjénné lett. Örök életre gyógyult meg. Ennek a belső csodának, megújulásnak, megtérésnek lett aztán egy külső jele is. Pál ezt mondta neki, állj a lábaidra egyenesen, ekkor az talpra ugrott és járt. Az, hogy járt, hogy fizikálisan meggyógyult, az egy csodálatos ajándéka volt az Istennek. De a legnagyobb ajándék nem ez volt, hanem az üdvözítő hite. Ez a csoda Isten hatalmának a látható jele volt, hogy lássák a lisztrai emberek is, hogy egyedül az Úr az Isten. Kedves testvérek, tisztán kell látnunk azt, hogy ennek a sánta embernek nem a talpraállásából született a hite, hanem a hitéből az üdvössége, a gyógyulása pedig Isten ajándéka volt, nem automatizmus. A testi gyógyulása egy csodálatos jel volt a lisztraiak számára. A legnagyobb csoda az itt belül történt benne, hogy üdvözült. Kedves testvérek, Isten szent lelke és igéje üdvösséget és testi gyógyulást is elhozott ennek az embernek. És a meggyógyult is, és Pálék is dicsőítették érte a cselekvő Istent. De ahol Istennek a dicsőítése zajlik, ott mindig megjelenik a kísértő, a gonosz is. Mit tesz? Azt, hogy Isten dicsőségét átruházza az emberekre. Jelen esetben Pálékra, hogy ne az Isten dicsőítse a tömeg, hanem az embert. Így olvassuk a történetben, az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban, mondja a tömeg Pálról és Barnabásról. Éppen ez az, amitől óva int bennünket Jézus Krisztus. Erre figyelmeztet bennünket mindig, amikor elmondjuk az Úr imát, tiéd a dicsőség. És Pál és Barnabás pedig nem volt társ Isten dicsőségének az ellopásában. Kedves testvérek, nagy kísértése ez a mindenkori kereszténységnek, a dicsőség hajhászás. Végzetes, halálos bűnnél lehet Isten dicsőségének az ellopása. Néhány fejezettel korábban olvasunk Heródes király haláláról. Ott ezt olvassuk. Heródes felöltözött királyi ruhába, és trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott. Isten hangja ez, és nem emberé. Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Vigyázzunk, testvérek, mert a dicsőség az csak az Istennek jár, senki másnak. Vegyük ezt nagyon komolyan, mert végzetes tévedés lehet. A reformátorok nem véletlenül tűzték ki a zászlajukra ezt a mondatot, hogy soli deo gloria, egyedül az Istené a dicsőség. Adjunk hát dicsőséget az Istennek. Soha ne legyél dicsőség tolvaj. Ha megdicsérnek téged, megdicsérnek és az emberi teljesítményedet emelik ki, amit egy olyan ügyben végeztél, amit az egyházért teszel, az egyház uráért, ne tartsd meg azt a dicsőséget. Mert a dicsőség egyedül az Istené. Pál komolyan vette ezt, ezért a hitetlenséggel szemben újra hitet vall. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez. A felolvasott történet azzal zárul, hogy a lisztrai tömeg nem volt hajlandó elfogadni a csak Istennek járó dicsőséget. Ehelyett köveket ragadtak, és megkövezték Pált. Kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Ezután ezt olvassuk. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Kedves testvérek, hogyha ezzel érne véget Lisztra missziója, akkor is megállna a kijelentés. Soli Deo gloria. Egyedül Istené a dicsőség, mert egy ember hitre jutott. De nem ezzel ér véget Lisztrának a története. Ha tovább olvassuk az igét, a folytatásból kiderül, hogy miután Pál és Barnabás visszamentek, tovább hirdették az evangéliumot, és sokan tanítvánnyá lettek, és megszületett a lisztrai gyülekezet. Ugyanis Isten szent lelke volt az, aki elrendelte, hogy Pál és Barnabás elmenjenek Lisztrába. Tehát nem engedte meg, hogy a lisztrai gyülekezet ne születhessen meg. Terve volt a lisztrai gyülekezettel. Pál a későbbi útjai során többször is fölkeresi ezt a közösséget. Sőt, a legkedvesebb, hozzá legközelebb álló szolgatása, lelki gyermeke, Timóteus ebből a gyülekezetből fog érkezni. Mert Istennek terve volt ezzel a gyülekezettel. Befejezem. Befejezem azzal, hogy összefoglalom, mit tanulhatunk meg Lisztrának a missziójából. Elsőként azt, hogy az akkori világhoz hasonlóan a világ fiai ma is sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Ne szégyeld megvallani mások előtt Krisztust. Másodszor azt, hogyha megvalljuk hitünket mások előtt, azt a Szentlélek képes hitelesíteni a másik emberben. Mert az igaz hit, az mindig hallásból születik. Sohasem tudhatod, hogy kinek a szívében ér célba az üzenet. Ki gondolta volna, hogy éppen az az ember hallja meg Pálnak az üzenetét. Harmadszor pedig figyelmeztet bennünket az ige. Egyedül Istennek adjunk dicsőséget. Ne tartsd meg magadnak azt. És végül egy jó hír, testvérek. Isten szent lelke nem csak arról döntött, hogy Lisztrában gyülekezet alakuljon, hanem arról is döntött, hogy itt Pesterzsébeten gyülekezet szülessen. Ez pedig egy felszabadító tény. Mert nem az emberek gondolták el, hogy éppen itt templom épüljön, ahol dicsőíthetjük az Istent. Ha így lett volna, mi már régen nem lennénk. De Isten döntött úgy, hogy akarja a Pesterzsébet központi gyülekezetet. Ezért hihetjük, higgyük is, hogy az Úr Jézus Krisztus lesz továbbra is a mi őriző, üdvözítő pásztorunk. Így legyen. Amen. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy szent lelked lejegyeztette ezt a csodálatos történetet. Köszönjük neked, hogy mindig voltak és mindig lesznek olyan embereid, akik bátran kiállnak és hirdetik a te evangéliumodat. Így szeretnénk hálát adni neked hitvalló eleinkért. Köszönjük neked az ő példájukat. Légy áldott, mert adtad őket. Urunk, megvalljuk neked azt, hogy oly sokszor zavarban vagyunk, vagy talán szégyeljük azokat a pillanatokat, amikor meg kell vallanunk a hitünket, amikor Szent Fiadról, Jézus Krisztusról kell bizonyságot tenni. Kérjük, add nekünk ilyenkor a hit bátorságát, merészségét, hogy tudjuk elmondani az embereknek azt a csodát, amit Jézus Krisztus értünk tett, hogy meghalt helyettünk a kereszten, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Urunk, köszönjük neked azt, hogyha egyszer a szívünkben már megérlelted azt a csodát, hogy hit születhetett, hogy hit gyulladt bennünk. Szeretnénk most azokért könyörögni, akiknél ez a csoda még nem történt meg. Szentlélek, Úristen, kérünk, nyitogasd a szíveket. Megvalljuk neked azt is, Urunk, hogy időnként nem adunk neked dicsőséget, hanem megtartjuk azt magunknak. Add, hogy ilyenkor mindig eszünkbe jusson, amit Szent Fiat tanít nekünk, tiéd a dicsőség, nem az emberé. Köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünket. Légy áldott, mert akartad, hogy itt keresztény gyülekezet szülessen. És köszönjük, hogy azóta is te pásztorolod itteni nyájadat. Légy áldott, Urunk. Légy áldott, mert szóltál hozzánk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Megjelent Hírmondó című újságunk legújabb száma, szeretettel ajánlom a testvéreknek, sok tartalmas cikk mellett kiváló beszámolókat találunk benne, a mögöttünk hagyott időszak táborairól és csendes hétvégéiről is. Jövő heti alkalmainkat jelentem, szerdán délután 5 órától pátszemifi órát, este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Délután 5 órától mindhárom csoportban óvodás, alsós és felső gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Péntek délután 5 órától Agnus ifi, este 6 órától Juvenis ifi óra lesz. Szombaton délelőtt 10 órától hittanosaink számára kézműves délelőttöt szervezünk. Szeretettel hívogatjuk hittanos és vasárnapi iskolás gyermekeinket a nagyszerű programra. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Istentiszteletünk végére érkeztünk. Énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk az 590. számú dicséret lesz, énekeljük végig mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.